Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az iskolai konfliktusok és az agresszió kezelésében segít a közelmúltban létrehozott iskolai konfliktus tudásközpont. A három egyetem és az oktatási jogok biztosának összefogásával létrejött kezdeményezés konkrét segítséget, szakmai anyagokat és képzéseket nyújt a témában. A központ összegyűjti az iskolai agresszió kezelésével kapcsolatos magyar és nemzetközi szakirodalmat, a jó gyakorlatokat, egyúttal kutatásokat végez a témában és konkrét segítséget nyújt a panasszal hozzáfordulók. Az oktatási jogok biztosa elmondta, egyelőre semmilyen pénz nem társul a központhoz, a résztvevők önként vállalták a munkát, de Áli Tamás Lajos reméli, hogy uniós pályázatokon sikerrel vehetnek majd részt. Az oktatási ombudsman 2013-as évet összegző jelentéséből egyébként kiderül, az iskolai agresszió mértéke nem változott az utóbbi években. Áli Tamás Lajost Boros Péter kérdezte.
Ugyanazt látjuk, mint a korábbi években, tanár bánt diákot, diákok egymást bántják, néhány esetben diákok bántanak tanárt, előfordult az, hogy szülő ment be az iskolába és bántalmazott tanár, de ennek a mértéke nem haladta meg a korábbi évek mértékét, körülbelül ugyanazt látjuk, mint korábban.
Ezek a panaszok, de mekkora a látencia?
Azért nehéz megmondani, mert a látencia az azt jelenti, hogy a homályban maradnak ezek az ügyek. Én tisztában vagyok azzal, hogy az oktatási jogok biztosának a hivatala az igazából a jéghegy csúcsát kapirgálja, a felszínt kapirgálja, nem látunk mindent kétségtelenül. Amit látunk, vagy egészen biztosan tudjuk a 2009-es vizsgálatunk alapján, hogy a fizikai agresszió szintje nem olyan magas, mint amilyet akkoriban az újságot olvasta, rádiót hallgatta, tévét nézte, valaki elképzel. A szóbeli agresszió viszont jóval magasabb. Én azt javaslom az oktatás politikának, hogy azt a 2009-es gimnáziumi vizsgálatot ismételje meg, de ami elindult, és néhány hónapon, egy-két hónapon belül készen lesz, a hatodikosokat a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai fölmérték, mert hogy még 2009-ben azt láttuk, amikor egy ilyen kontrollcsoportban megkérdeztünk 1000 budapesti diákot, hogy már a hetedikben eldőlt, hogy az agresszív gyerekek azok szakiskolába akarnak menni, a kevésbé agresszívek meg gimnáziumba. Tehát történik ott valami, ami alapján már eldől egyrészt az agressziós szintjük, és az is eldől, hogy hova akarnak tovább menni tanulni.
Nem változott abban az irányban sem a panaszok, a panaszosok, akár száma, akár a panaszok miensége, hogy mondjuk már fiatal korban, vagy fiatalabb korban kezdődnének a problémák, vagy abban sem változott-e, hogy mennyire drasztikusak ezek a történések?
Nem a drasztikusága változott, abban igaza van, hogy jóval korábban megjelenik az agresszió. Korábban ilyen jelzést nagyon ritkán kaptam, és úgy tűnt, hogy ezek elszigetelt jelenségek, ma már úgy tűnik, hogy érdemes profi módon megközelíteni az óvodai agressziót. Óvónők azt mondják, hogy a gyerekek egymással nagyon agresszívek, szembeszállnak a dadussal, az óvónénivel. Nagyon megemelkedett a verbális agresszió szintje az óvodások körében. Azt mondják az óvónők, hogy apukák, anyukák autóval hozzák a gyerekeket, és végigkáromkodják az utat, tehát a gyerekek már mindent tudnak, mire az óvodába kerülnek, és egymást egyszerűen tanítják is mind arra, amit a szülőktől hallottak, és ők azok, akiknél leghamarabb látható az, hogy az agressziót, mint egy ilyen konfliktuskezelő technikát ellesik, és alkalmazzák az óvodába. Most egy dán professzionális csoport segíti egy ilyen pilot projektben az egyik óvodát megnézni egész pontosan, hogy mi történik, tehát ma már az óvodai agresszió az egy olyan jelenség, amiről beszélni kell.
Általános probléma ez az ország egész területén, vagy megfigyelhető esetleg, hogy a fővárosban más, vagy a nagyobb városokban más ez?
Nincs ilyen különbség, azt látjuk, hogy a gimnáziumi vizsgálatunk is azt mutatta, és hozzánk érkező panaszokkal is azt mutatják, hogy nincs különbség kis település, nagy település, iskola típus szempontjából, ami az agressziót illeti. Egy különbség van, vagy egy jelenség megfigyelhető, hogy a gimnáziumokban az agresszió szintje nagyon alacsony. alacsony, a skála másik végén a szakiskolákban nagyon magas. De az általános iskolák szintjén nincs területi különbség, vagy regionális különbség. Hozzáteszem, a jelenség nem is magyar. 2011-ben, amikor elnökei voltunk az Uniónak, akkor a javaslatomra az oktatási miniszterek találkozójának egyik napirendi pontja volt az iskolai agresszió, és minden miniszter arról számolt be, hogy az országukban egy olyan jelenség, amivel ők foglalkoznak, politikákat kell kitalálniuk, kutatásokat folytatnak, kínlódnak, nem tartanak előbbre, ha úgy tetszik, mint mi.
Poroszos iskolarendszernek hívták az átkosban azt, amikor valaki határozottan és keménykezően jár el a tanárok közül, és szokták emlegetni a liberális modellt, amikor egy kicsit jobban hagyják a gyermekeket, hát úgymond érvényesülni, hogyha lehet ezt a rossz szót használni erre. Olyan megfigyelhető-e akár nemzetközi szinten, hogy ezek befolyásolják-e például az agressziót?
Talán ez a distinkció nem feltétlenül jó, mármint hogy poroszos vagy liberális, hanem az figyelhető meg, van néhány ország, amelyik elkezdett nagyon szakszerűen ráfordulni az iskolai agresszió felszámolására, ilyenek a finnek. A Turku Egyetem szakemberei kidolgoztak egy nagyon profi programot, amiben 1-4 osztályba indítanak egy ilyen iskolai agresszió megelőző nagy projektet. Ma már szinte minden iskolás benne van, és egész pontosan mutatják az adatok, hogy csökkent minden területen az iskolai agresszió Finnországban. Például azt a nagyszerű mondatot találták ki, hogy a tanár soha nem bántja a gyereket. Azt találták ki, hogy bármilyen kicsi legyen az agresszió, nem mennek el mellette szó nélkül. Azt találták ki, hogy az elkövetőt nem azért kezdik el sarokba szorítani, hogy megbüntessék, vagy hogy rávegyék arra, hogy elmondja, hogy vagy miért is csinálta mindezt a szörnyűséget, hanem hogy elkezdenek beszélgetni vele. Először is azt mondják neki, hogy hagyja abba, majd utána javaslatot kérnek tőle, hogy hogyan változhatna meg a helyzet, ő mit tenne annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon. És mindezt, mondom, az összes finn iskolás számítógépes program segíti, játék segíti őket, beépül a finn általános iskolák 1-4 osztálynak a mindennapjaiba. Például a felügyelő tanárok az udvaron egy különleges mellényt ordanak, Kiva programnak hívják ezt a programot, és Kiva mellénynek hívják, tehát még egy mellénnyel is üzenik az összes játszó gyereknek, hogy ha valaki bajban van, akkor hozzánk fordulhat. Például ebben a programban nem tabu az árulkodás, tehát nincsen, megszidják a gyereket, hogy ne árulkodjon, hanem mindenkit arra bátorítanak, hogy szólj, hogyha bajba kerültél, vagy szólj, hogyha látsz valakit, aki bajba került, mert mi nem hagyjuk, hogy az agresszió az iskolai kultúrának a része legyen.
Azért ez egy klasszikus mediáció, nem?
Elnevezhetjük mindenfélének, egész egyszerűen az egymásra figyelésnek egyik különleges modellje, ha úgy tetszik.
De akkor nemzetközileg romlott ez el? Mert azt mondja, hogy nemzetközi szinten megfigyelhető ez a bizonyos agresszió, vagy ez a bizonyos, akár verbális agresszió
így van,
az iskolában.
Így van, így van. Sok minden megváltozott, egész Nyugat-Európában, Magyarországon is. Például a diákoknak vannak vagyontárgyaik. 1967-ben születtem, amikor én kisgyerek voltam, akkor kínai szagos radír volt a legdrágább tárgy, amivel rendelkeztem, és ilyesmit lopkodtunk egymástól, de hát azért ma már sok minden mással rendelkeznek a gyerekek. Megjelenik az infotechnológia a gyerekeknél, és ez egy egészen új típusú agressziót hoz magával, az úgynevezett cyberbullyingot, tehát az internetes térben történő agressziót. Kipécéznek valakit, azt mondják, hogy szavazzunk, hogy ki a legrandább lány az osztályba, és akkor elindul a szavazás, és ez természetesen machinált, innentől kezdve pedig akit így kiszavaznak, az bajba kerül, nem meri a szüleinek sem elmondani, hogy őt most kiközösítették, ugyanis az apa-anya reakciója az, hogy elveszi tőle a mobilt, vagy lekapcsolja őt a számítógépről. Ezek a gyerekek nem úgy használják az infotechnológiát, mint mondjuk az én generációm, hogy eszközként mondjuk munkához, hanem ők ebben élnek. És hogyha lekapcsoljuk őket róla, akkor ez számukra halállal egyenlő, és innentől kezdve válik veszélyessé mindaz, ami ott történik. Ráadásul sem a tanárok, sem a szülők nem tudják, hogy a gyerekek mit csinálnak ebben a szájbertérben.
Hát itt álljunk meg egy pillanatra, miért nem tudja a szülő, miért nem tudja a tanár, tudhatja a szülő, tudhatja a tanár?
Vannak technikák persze, hogy tudhatja a szülő, vagy tudhatja a tanár, de az a különleges, hogy a magáról, a technológiáról szóló tudás kicsi, mármint a felnőtteknél. A gyerekek erről sokkal többet tudnak. Tényleg nagyon sok szülőnek halványgőze sincs, hogy a gyerek hol szörfözik, mit csinál, milyen interakciói vannak, és nem tudja elmondani neki, hogy ebben a térben mi a helyes, mi a helytelen, mi a veszélyes, mi az, ami elfogadható. Nagyon nehéz tanítani a gyerekeket, mert a gyerekek többet tudnak erről az egész kérdéskörről, mint akár a tanáraik, akár a szülők. Bizony különleges helyzet elé állítja ez a tanárokat is, a szülőket is. El kell kezdenünk megtanulni ezt a világot, azért, hogy képesek legyünk a gyerekeinknek segíteni.